bennünket, és ha szabad kérnem, engedje el a hölgyet. Jól van, asszonyom, a nő nem válaszolt. Állt lehajtott fejjel, szótlanul. Namsenkpa hamar összegyűjtötte a fegyvereket, s jó néhány méternyire tőlünk kupacba rakta őket. Jól van, Vincent egy gyamcó. Vidd át őket a könyvtárba, az ajtó felől lövét dörrent. Valaki nagyot ordított, szú rémültem felsikoltott. Róka, ne, Istenem rémüldözött róka, ez tényleg ki akar nyírni bennünket. Nem esett bajod, egyelőre még nem. Hé, maga róka, róka gyamcó felé fordult. Gyamcó ekkor már jóval közelebb állt hozzánk, mint amikor először kiabált ránk. Mit akar tőlünk? Magának inkább imádkoznia kellene, vegyem fel néhány fegyvert és vigyen Amzenkpa után. Ha ostobaságon törné a fejét, lelövöm ezt a kövér fickót. Jézusom, róka, ez rólam beszél. Gyamcó ismét közelebb lépett hozzánk. Fáradtak voltak a mozdulatai, mintha túl nehéz lett volna a köpenye, vagy a kezében tartott géppisztoly. Maga is menjen a többi közé. Hardövé doktornő hozzánk botorkált. Amikor rám nézett, láttam, hogy könnyek csillognak a szemében. Ne haragudj, Leslie, suttogta. Jobban kellett volna vigyáznom. Róka, úgy látszik, nem volt képes megemészteni, hogy szépen kidolgozott tervünk pont egy szerzetesen futott zátonyra, s dühösen ágálni kezdett, mintha nem is a sír szélén álltunk volna. Megáll az ember esze, rázogatta elkeseredetten a fejét. Hát már semmiben sem lehet biztos az ember. Eddig azt hittem, ha van valahol béke és nyugalom a világon, akkor az egy láma kolostorban van. És akkor tessék, nézzenek csak körül, néhányan feldobták a papucsukat, néhányan a legjobb úton vannak e felé, és ha nem tévedek, ez a fickó bennünket sem fog megkímélni. Szarügy, bólintott Dagi, nem tudnánk valahogy megegyezni vele? Hé, öregem, adunk magának néhány ingyenes belépőjegyet a legközelebbi koncertünkre. A feleségét és a gyerekeit is magával hozhatja. Jézusom, kiáltott fel Miss Rimes, végül is kicsoda ez a fickó. Tényleg gyamcó Rimpócse, nem akarok hinni a szememnek. Bizonyos értelemben az, bólintottam. Bizonyos értelemben? Mit jelent az, hogy bizonyos értelemben? Ő az vagy nem ő? Ha nem ő, akkor kicsoda? Jó néhány évtizede már így hívatja magát. Igaz gyamcó Rimpócse? Gyamcó hozzám sétált, és a mellemnek nyomta a fegyverecsövét. Igaz, mondta reszelős hangon, de ennek már nincs jelentősége. Hogy jött rá? Törtem kicsit a fejem, mondtam. Meg kellett volna ölnöm magát, sóhajtotta. Sok kellemetlenségtől óvtam volna meg magam, de nem tette meg. Gyamcó felsóhajtott. Most tudatosult csak bennem, hogy Gyamcó Rimpócse mennyire öreg. Mintha egy igazi múmiával társalogtam volna. Megpróbáltam egyszer, talán észre sem vette. Aztán meggondoltam magam, ön legalább nyújtott nekem egy kis élvezetet. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos idő után beláttam, ha valaki képes megtalálni Nikola dobozkáját, akkor csak ön lehet az. Más is megtalálhatta volna, ezért nem is vesztettem senkit szem elől. Kicsit sokan vannak, az igaz, illetve voltak, de hát könnyen ellenőrizhettem, akit akartam elvégre, bárkihez be tudtam jutni. Még a konténerekbe is, Tesla kulcsával, az meg micsoda, hökkentem meg. Gyamcó elmosolyodott. Nikola annak idején készített egy varázskulcsot, amely minden zárat nyit. Hetekig dolgozott rajta. Nem akarom feleslegesen az időt húzni, de egyszer bezárta magát valaki a laboratóriumba, és nem tudott kijönni belőle. Tesla akkor tervezett néhány univerzális kulcsot. Egy megmaradt belőle, végül is az a lényeg, hogy megvan a doboz. Hogy találta meg, és főleg, hol? Egy könyv fatáblájába rejtve, mondtam. Gyamcó bólintott. Gondoltam én is rá, bár meglehetősen valószínűtlennek tartottam. Mégis átnéztem valamennyi könyv valamennyi fatábláját, tudja, meddig tartott. 5 éven bekerült, és mégsem tudtam rá találni. Éreztem, hogy még egyszer meg kellene kopogtatnom a fatáblákat, ám egyre csak halogattam a dolgot. Múltak az évek, és én egyre kevésbé találtam fontosnak, hogy megtaláljam a dobozkát. Aztán eljött a pillanat, amikor már egyáltalán nem is érdekelt. Itt is hagytam Gakpát, 9 évig máshol éltem, majd egyszer csak visszatértem. Vissza kellett jönnöm, mert álmot láttam. Igazán, kár gúnyolódnia, Blobzang Rimpócse. Most már biztos vagyok benne, hogy nem volt igazi álom. A maga testi valóságában jelent meg előttem, még az illatát is éreztem. És kinevetett. Kicsoda, ki más, mint Kitty Lovenstein, most is bikiniben volt, csak a tigrise nem volt vele. Remélem, megtalálta, itt van elrejtve a kacatok között. Egyszer el akartam égetni, de aztán meggondoltam a dolgot. Ha ránéztem, mindig Kitty jelent meg előttem. Néha, amikor hosszú ideig nem láttam a hologram kiszámíthatatlan lejöttem ide, és kiástam a tigrista szemét alól. És akkor előjött valahonnan nem hologramként, hanem, mintha valóban élne. kiabált velem, átkozódott, én mégis azt kívántam, rettenetesen kívántam, hogy minél gyakrabban láthassam. Aztán később, amikor már elhagytam Gakpát, újra láttam, pedig akkor már nem is hívtam. Tudja, mit mondott nekem, hogy legyőzött? Ő, Kitty Lovenstein, legyőzött engem. Mert soha nem fogom megtalálni, amit keresek, soha nem lesz az enyém, amire annyira vágyom. Ő tudja, jól tudja, hol van, de eszeágában sincs elárulni. Ez lesz a büntetésem, amiért. Megölte, segítettem ki. Gyamtó lehajtotta a fejét. Igen, megöltem. Megöltem, mint ahogy mindenkit én öltem meg, aki csak Gakpában meghalt. Én akartam megszerezni Tesla dobozát. Mi a fenéért tört ki róka? Egy ilyen vén szar mire megy vele? Gyamtó kezében megbillent a géppisztoly. Rémülten nyeltem egyet, mert azt hittem, lelövi rókát. Gyamtó azonban csak igazított egyet a fegyverén. Valóban ez a kérdés, sóhajtotta. Hogy mire megyek vele? Nos, azt hiszem, semmire. Sokan az anyjukat is eladnák érte, engem azonban már rég nem érdekel. A világ el van nélküle is, ha meg nem, majd újra feltalálja, amit Tesla feltalált. Én csak meg akartam találni. Be akartam bizonyítani annak a némbernek. Kittinek, hogy képes vagyok rá, hogy nem hiába töltöttem az életemet itt, a világ végén, mégiscsak én győztem. Az enyém lett a doboz. Megtaláltam, én találtam meg, emlékeztettem finoman. Gyamcó legyintett egyet, az mindegy. A lényeg, hogy az enyém legyen. Még nem tudom, mit teszek vele. Lehet, hogy megsemmisítem. Gyűlölöm a világot, és nem akarom, hogy hasznot húzzon belőlem. Legyőztem Kittit, és ez nekem elég. E szerint elenged bennünket, kérdeztem. Ó, nem, sóhajtott a gyamcó. Sajnos nem tehetem, nem illene a tervemhez. Miért, mi a franca terve, vágott közbe idegesen róka? Hogy mi a tervem, sóhajtott a gyamcó? Az, hogy velem jönnek, maguk, mindannyian, maguk lesznek a díszkíséret. Díszkíséret, hökkent meg róka. Miért, hova megy? A túlvilágra, mondta gyamcó rimpócse. Nem mondhatnám, hogy el lettünk volna ragadtatva az ötletétől. Olyannyira nem, hogy ismét csak a levegőbe kellett lőnie egyet. Nyugtalanul bámultam a mennyezetre, de nem okozott galibát a lövése. Még egy árva denevér sem pottyant le tőle a lábunk elé. Amikor úgy, ahogy elcsendesedtünk, gyamcó hat magyarázatba fogott. Amíg egyedül éltem Gakpában, volt időm átrágni magam a könyvtáron. Hogy meg ne penészedjek, szigorú napi rend szerint éltem. Minden nap kerestem néhány órát a dobozt, aztán a könyvtárban olvasgattam. Beszereztem egy tibeti szótárt, és a falusiaktól megtanultam a beszélnyelvet is. De azért nem lettem sem tibetivé, sem buddhistává. Egyszer a kezembe került egy könyv, amely rendkívül megragadott. Egy nomád uralkodóról szólt, egy tangutkánról. Amikor meghalt, vele temették a feleségeit, kedvenc lovait, sőt még a gyerekei közül is kettőt. Akkor kissé elborzadtam a barbár szokástól, ám egyre inkább megbarátkoztam vele. Hát nem pompás dolog, ha az ember nagy kísérettel érkezik a túlvilágra. Ott is másképpen néznek arra, aki népes csapattal jön, mint arra, aki egyedül baktat be a kapun. Nos, elhatároztam, hogy maguk lesznek az én kísérletem. Ne feledjék, magam is keleti ember vagyok, bár nyugatinak tartottam magam, és igyekeztem is a nyugathoz idomulni. Hát akkor, kedves kísérletem, lassan elérkezik a pillanat. És mi lesz a dobozzal? Kiáltotta rémülten róka, aki alig ha nem csak ekkor kezdte felfogni, hogy milyen nagy bajban is vagyunk. Ó, igen, azt is magammal viszem, velünk együtt megsemmisül majd a tűzben. Tűzben csuklott egyet Dagi. Gyamcó bólintott. Felgyújtom Gakpát, hamar lángtengerbe borul itt minden. De maguk akkor már nem lesznek életben. Az méltánytalan lenne tőlem. Most pedig ide a dobozkával, hadd simogassam meg. Adja ide, Lawrence. Kezembe fogtam a dobozt és felé nyújtottam. Itt van, Tommy. Gyamcó felkapta a fejét. Maga tudja, ki vagyok. Hogy ne tudnám, bólintottam. Hiszen olvastam Kitty Lovenstein naplójában magáról. Maga Tommy Wong, gyamcó, vagy Tommy Wong, megrázta a fejét, és ingerülten kiáltott. Ide a dobozzal, ingerkedve hátrálni kezdtem előle. Jöjjön ide, érte, Wong önkéntelenül is lépett még egyet felém. Ide vele, mert megölöm, jöjjön és vegye el tőlem, már csak egyetlen lépés kellett, egyetlen nyomorult lépés. A padlóba karcolt jelkéken világított felém. Wong visszahúzta a kezét. Maga akarta így, lőni akart, de valamiért tett még egy lépést előre. Éppen rálépett a jelre. Oké, emeltem fel a fejem. A magáé, Tommy, előre nyújtottam a dobozt, ám mielőtt hagytam volna, hogy elvegye, megnyomtam az egyik gombot az oldalán. Az elkövetkező másodpercek mindörökre belevésődtek az emlékezetembe. Odafent, a fejünk felett recsegni kezdtek a gerendák, nagyot fukkant valami, nagy fekete test suhant át a levegőn és mély dördülés kíséretében gyamcó, azaz Tommy von nyakába zuhant. Gyamcó felüvöltött, aztán elhallgatott. A mázsányi szobor örökre belefolytotta azót. A félkarú isten úgy állt a terem közepén, mintha démonokat győzött volna le. Alatta, a parkettához kenődve ott vonaglott Tommy von két visszeres lába, mint két, nyugodni nem tudó kígyó. Aztán egyszer csak abba maradt a vonaglásuk és megpihentek egymás mellett. Mielőtt bárki is megszólalhatott volna, villant egyet a kék fény és megjelent a szemünk előtt Kitty Lowenstein. A tigris hátán ült, bikiniben, kezében pezsgős pohárral és ránk köszöntötte boldog születésnapot Tela. Ezután eltűnt, és nem is bukkant fel soha többé. Katmanduban, ahol minden a helyére, én pedig egy motorra kerülök Johndon egyedül érkezett hozzám. Ezúttal még a titkárát sem hozta magával, jeléül annak, hogy bizalmas beszélgetést óhajt folytatni velem. Belépett a szobámba, átölelt, majd visszament az ajtóhoz, kinyitotta és kilesett a folyosóra. Csak nincs valami baj, kérdeztem régi barátomat, amikor végre leült velem szemben egy székre. Felesleges volt megkérdeznem, anélkül is láttam, hogy nyomasztja valami. Homlokán mély ráncok húzódtak, amelyeket még a meditáció sem volt képes eltüntetni. Johndon rám nézett, és mosolyt erőltetett a képére. Először is, örülök, Blobzang, hogy épségben visszatértél Ngakpából, mondta. Bár nem egy meleg helyzetből kivágtad már magad. Azért Ngakpa sem volt egy csendes, vidéki udvarház, mosolyogtam vissza rá. Johndon bólintott, és mélyet sóhajtott. Tényleg nagyon örülök neked, Blobzang. Csak nemrég tértem vissza Indiából, és az a hír fogadott, hogy micsoda szörnyűségek történtek Ngakpában. Gondolhatod, hogy megrázott a dolog. És éppen Ngakpa, alig ha nem sikerült vele lépre csalni bennünket. Így is mondhatjuk, bólintottam. Johndon levette a fejéről a szerzetesi süvegét, ezzel is hangsúlyozva, hogy nem hivatalos személyként beszélget velem. Hát akkor hol is kezdjem, sóhajtotta. Talán az elején, mosolyogtam. Johndon bólintott. Jó, akkor kezdjük az elején. Bizonyára feltetted már magadnak a kérdést, hogy vajon mi az ördögért olyan fontos nekünk Ngakpa? Megfordult a fejemben, mondtam. Természetesen tisztában voltam vele, hogy ez a nekünk a tibeti emigrációt jelenti. Azokat a tibetieket, szerzeteseket és világiakat, akik a tibeti felkelés vérbefolytása után Tibetből menekültek Nepálba. Ekkor menekült előszentsége, a Dalai Láma is, s azóta is Indiában, Dharamszálában él, ha éppen nincs úton a világ valamely táján. Johndon barátom a szűkebb környezetéhez tartozik, s őszentsége megbízásából diplomáciai feladatokat végez. Johndon a karomra tette a kezét. Nos, akkor figyelj rám, Rinpoche. Azt tudod, hogy egyetlen ember sem örök életű. Tisztában vagyok vele, sajnálkoztam. Őszentségesem, őszintén szólva meghökkentem. Csak nem beteg a láma. Johndon megértette nyugtalanságom okát, és megrázta a fejét. Nem, nem, őszentsége egészséges, ám már jóskán 70-en túljár. Ez pedig annyit jelent, hogy nem árt elgondolkodnunk az utódlás kérdésén. Gondoltál már arra, hogy mi történik akkor, ha őszentsége örökre lehunja a szemét? Néha eszembe jut, vontam meg a vállam. És mit gondolsz, mi történik majd? Őszentsége hamarosan újjá fog születni, feleltem. Majd ti megtaláljátok a megfelelő utódot. Johndon legyintett, és szomorúan megcsóválta a fejét. Ha ilyen egyszerű lenne, Rinpoche, ha Tibet önálló, független állam lenne, bizonyára így történne minden. A miniszterek által kinevezett egy házi bizottság megtalálná azt a gyereket, akiben őszentsége újjászületett. Csak hogy, mint tudod, Tibet nem önálló állam, hanem Kína része. Őszentsége szálka a kínai hatóságok szemében, és haláláig az is marad. A Tibetben élő tibetiek a kínai hatóságok minden igyekezete ellenére őszentségét tartják igazi vallási vezetőjüknek, őszentsége a szabad, független Tibet jelképe is. Ezért természetes, hogy náluk senki nem kívánja a jobban őszentsége halálát. Úgy gondolod, hogy veszély fenyegeti őszentségét a kínaiak részéről? Nem tudom, ennek ellenére mi mindent megteszünk a biztonságáért. Ha engem kérdezel, akkor a kínaiak kivárásra játszanak. Várják, hogy őszentsége természetes úton váljon meg ettől a világtól. Akkor aztán már nem lesz Dalai Láma, külföldön élő Dalai Láma, aki sosem fogadja el országunk bekebelezését. Nagyjából sejtettem, mit akar elmondani, de természetesen türelmesen hallgattam. Ha őszentsége meghal, az lesz a legfontosabb kérdés, ki foglalja el a helyét. Nem kell nagy jós tehetség hozzá, hogy előre lássam, mi fog történni. A Tibetben élő, Kínához hű tibeti papok és a kínai hatóságok keresni kezdik, és meg is találják azt a kisfiút, akiben őszentsége újjászületett. Hangsúlyozom, Tibet területén, azaz Kínában, ez pedig annyit jelent, hogy bárkit is válasszanak, az új Dalai Láma hűséges lesz a kínaiakhoz, nem tartja már fontosnak Tibet függetlenségét, másképpen szólva, a kínaiak bábja lesz. A tibeti probléma megoldódott hát, az új dalai láma elfogadja Kína Tibet feletti fennhatóságát, azaz, a tibeti kérdés végérvényesen lekerül a napirendről. Csak hogy tudod, mi a gond ezzel, Rinpoche? Természetesen tudtam. Az, folytatta Jondon, hogy ezt a tibeti emigráció soha nem fogadja el. Az Indiában, Nepálban és a világ egyéb helyein élő tibetiek elutasítják a döntést. Számukra a kínaiak által megtalált és elismert dalai láma elfogadhatatlan személy. Azért mi fog történni, Rinpoche? Az emigráció is választ magának egy dalai lámát. Úgy van, bólintott Jondon, mi is meg fogjuk majd találni a láma újjászületését egy külföldön élő kisgyerek személyében. Ez pedig annyit jelent, hogy attól a pillanattól kezdve két dalai láma lesz a színpadon, egy Kínában, egy pedig, tegyük fel, Indiában. Ugyanúgy, mint a középkori kereszténység idején. Volt pápa, ellenpápa, sőt volt idő, amikor több is akadt, ebből is, abból is egyszerre. Ez pedig a tibeti buddhizmus pozícióinak gyengüléséhez vezet. A hívők világa ketté szakad, egy részük a kínaiak által kiválasztott dalai lámát ismeri el egyház főjének, a másik részük, az emigráció, pedig a külföldön élőt. A vallási megosztottság, főleg ha az egyelnyomott népet sújt, rendkívül káros. Sajnos e folyamat mégis elkerülhetetlen. Értem, bólintottam Jondon a levegőbe merett, mintha már is az új dalai lámát látná maga előtt. Ha mi, emigránsok is megtaláljuk a jelenlegi dalai láma újjászületését, mondjuk Dharamszálában, vagy akár Norvégiában, vagy Svájcban az ott élő tibetiek körében, a kínaiak természetesen nem ismerik el. Ragaszkodnak a saját dalai lámájukhoz, és mindent megtesznek a másik ellehetetlenítésére, talán a megsemmisítésére is. Ezért, hogy ez ne történhessék meg, megfelelő búvóhelyet kell keresnünk számára. Olyan helyet, amelyet meg tudunk védeni a kínai ügynököktől. Egy távoli, senki által nem ismert kolostort, amely talán még a térképen sincs rajta. Ngakpa, úgy bizony, Rinpoche, Ngakpa éppen megfelelne e célra. Nem tudom, miért, de ellenkezni támadt kedvem. Úgy gondolod, hogy Ngakpában bújna el az új általatok választott dalai láma? Örökké nem bujkálhat, örökké nem is, csupán addig lenne szükség Ngakpára, amíg a világvezető hatalmai el nem ismerik őszentségét. Ha ez megtörtént, a kínaiaknak már jóval nehezebb lesz a dolguk. Egy mindenki által elismert, köztiszteletnek örvendő személyt nem olyan egyszerű likvidálni, arról nem is beszélve, hogy olyan nemzetközi botrányt vonna maga után, amely a kínaiaknak sem érdeke. Éppen ezért az új dalai láma, a mi dalai lámánk, rejtőzködése talán csak néhány évig tartana. Ezt a célt szolgálnán Ngakpa, bár, amikor elhatároztuk, hogy keresünk egy eldugott kolostort, nem Ngakpára gondoltunk. Sokan még csak nem is hallottunk róla, elvégre Ngakpa majd hogy nem néptelen, romokban heverő kolostor, teljességgel alkalmatlan arra, aminek szánjuk. Akkor hogy került mégis a képbe Jondon sóhajtott egyet. Az a helyzet, Rinpoche, szégyellem a műveletlenségemet, de én két héttel ezelőttig még csak nem is hallottam Nikola Tesláról. Ezzel nem, vagy egyedül, mondtam. A történet úgy kezdődött, hogy néhány hónappal ezelőtt jelentkezett nálunk Dharamszálában ez a bizonyos mentsük meg a kolostorokat. Alapítvány. Felajánlotta, hogy adományokból újjáépíti nekünk Ngakpa kolostorát. Küldöttei elmondták, hogy kutatásokat végeztek annak megállapítására, melyik kolostorral kezdjék a tevékenységüket. Ők Ngakpát választották. Hamar utána néztünk a dolognak, és kiderült, hogy Ngakpa valóban létezik, néhány szerzetes lézeng is benne, a legidősebb egy Gyamco nevű, akiről úgy szintén nem tudtunk semmit. Gyamco olyan öreg, hogy nem él már olyan idős ismerősünk, aki korábban már találkozott volna vele. Mégsem gyanakodtunk semmire elvégre miért is gyanakodtunk volna. Mint minden emigráció, mi is adományokból élünk, és mindig pénzszűkében vagyunk. Ekkor valakinek közülünk, az emigráció vezetői közül, támadt egy jó ötlete. Hiszen menedéket keresünk az eljövendő általunk választott dalai lámának. Mi lenne, ha elfogadnánk az alapítvány ajánlatát, és ha elkészül a kolostor, ide menekítenénk őszentségét, így kerültünk kapcsolatba az alapítvánnyal, s ezért fogadtuk el, még a kötelező óvatosságot is mellőzve, az ajánlatukat. Úgy éreztük, hogy sürget az idő. Egy kolostor felújítása évekig eltarthat, s ki tudja, még mennyi időnk van addig a napig, amíg. Értem, bólintottam. Így történt, hogy horogra akadtunk. Nem voltunk elég körültekintőek, nem vizsgáltuk meg elég alaposan, hogy kik az alapítvány mecénásai, kik alkotják a vezetőséget, egy szóval, semmit sem vizsgáltunk meg, amit meg kellett volna. Talán azért is történt így, mert azok a férfiak, akikkel tárgyaltunk, szimpatikusnak tűntek számunkra. És jó referenciáik voltak. Ki gondolta volna, hogy mindez csupán szemfényvesztés, eszük ágában sincs kolostorokat rendbe hozni, kizárólag Tesla találmányának a felkutatása a céljuk, így hát szomorú, de be kell vallanom, beugrottunk a csalóknak, Rinpoche. Erről többet nem is akarok beszélni. Minden esetre levonjuk a megfelelő tanulságokat, és megteszünk mindent, hogy többé ne fordulhasson elő hasonló eset. Arról sem hallottatok, hogy Ngakpában időről időre rendkívüli jelenségek borzolják a kedélyeket? Addig, amíg Chula Rinpoche nem jelentette, természetesen nem. Az ott élő nomádokat nem kérdezte senki. Amúgy is tudod, hogy van ez, Rinpoche. A falusiak babonásak, tel is tele vannak nem csak tibeti, hanem indiai babonával is. Akármerre fordulnak, mindenütt természet feletti jelenségeket látnak. Amikor már felfigyeltünk rájuk, késő volt. Hogy került Chula Rinpoche Ngakpába, Johndon ismét sóhajtott. Mintha nem szívesen beszélt volna róla. Az az igazság, Rinpoche, mondta rövid szünet után, hogy vele ismét csak hibát követtünk el. Méghozzá nem is kicsit. Amint Ngakpa neve a jövendő dalai láma búvó helyeként szóba került, felvettük az ott élő szerzetesekkel a kapcsolatot. Ám alig hogy elbeszélgettem a főlámával, aki 30 éven át irányította a kolostort, meg is halt szegény. Pontosan 4 nappal azután, hogy beszéltem vele. Haramszálában történt, Indiában. Akkor nem tulajdonítottam nagy jelentőséget neki, ma már viszont nagy a gyanúm, hogy nem természetes halállal halt meg. Megölték volna, hiszen gyancó nem volt a közelében. Mégis ő ölte meg. Miért reggel? Valószínűleg, már a halála előtt is sokat betegeskedett. Halála aztán új feladat elé állított bennünket, Rinpoche. Új főlámát kellett keresnetek. Úgy van. S mi lett volna természetesebb, mint hogy gyancót, a kolostor legidősebb szerzetesét léptetjük elő. Nos, Rinpoche, én akkor elutaztam Ngakpába. Te jártál Ngakpában? Természetesen, és beszéltem gyancóval. Én voltam az, aki végül is nem támogatta a jelölését. Tudod, miért nem? Mert túl idősnek tartottad. Pontosan, ha a dalai láma valóban Ngakpába költözik, rendkívül sok teendő vár a főlámára. Ezt pedig az idős gyancó már nem bírta volna el. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy hány éves, mit gondolsz, mit felelt rá. Azt, hogy nem tudja pontosan, de 90 körül lehet, így hát úgy döntöttem, fiatalabb, agilisabb szerzetest helyezünk Ngakpa élére. Olyat, aki jártas a világban, beszél idegen nyelveket, képes fontos ügyekben eljárni és méltóképpen képviselni a világ előtt az újjászületett kolostort és őszentségét is. Ezért hosszas töprengés után Chula Rinpochét választottuk. Te választottad, Johndon megrántotta a vállát. Nem én, de ez nem is fontos. Észre kellett volna vennem, hogy Chula nem alkalmas arra, amivel meg akarjuk bízni. És nem is volt szerzetes. Tévedsz, Rinpoche, Chula formálisan szerzetes volt, ám bár a szerzetesi életben valóban nem volt gyakorlata. Apja kívánságára lámává avatták, ám ő ezután világi pályát választott magának. Nem akart szerzetes lenni, és lélekben nem is volt az. Hosszas győzködés után vállalta csak el a felajánlott posztot. Ha tudtuk volna, hogy mennyire ellenére van, nem erőltettük volna. Sajnos, akkora nyomást gyakoroltunk rá, hogy végül is megtört szegény. Láttam Johndonon, hogy nem kis lelkifurdalást okoz neki Chula halála. Azt mondta, Chula jelentett valamit az úgynevezett természet feletti jelenségekkel kapcsolatban. Egyszer beszéltünk csak telefonon, Katmanduból hívott fel, és mindenféle felvillanó fényekre és jelenségekre panaszkodott. Őszintén szólva, nem hittem neki. Azt gondoltam, hogy mint tapasztalatlan embert, megcsalja a himalájai környezet, s ahogy az egyszerű emberek démonokat látnak a sziklák között, ő is azokat lát a kolostorában. Annyit tettem csupán, hogy felkértem gyancót, segítsen neki. Kecskére bíztam a káposztát. Nos, Blobzang, ez a története annak, hogy miképpen kerültünk kapcsolatba az alapítvánnyal, miképpen ugrottunk be neki, és hogyan küldtük a halálba szegény Chula Rinpochét. Soha nem bocsátom meg magamnak, hogy nem voltam körültekintőbb. Csak abban reménykedhetek, hogy Chula Rinpoche megfelelő újjászületést nyer Shinjétől, az alvilágurától. Ki gondolta volna, hogy éppen az a gyamcó lesz a gyilkosa, akinek a felügyeletére bíztam. Ne hibáztasd magad, Rinpoche, vigasztaltam. Elvégre nem gyamcó Rinpoche ölte meg Chulát. Akkor ki kapta fel a fejét? Tommy Wong. Gyamcó Rinpoche nem is létezett. Ezt is ellenőriznem kellett volna, sóhajtotta Johndon. De hát ki kételkedne egy 90 éves ember szavában, aki ráadásul mindazt tudja, amit egy tudós szerzetesnek tudnia kell. Ezért is sikerült átejtenie. Ha nem lennék szerzetes, és nem lenne szívemben más, mint irgalom az élőlények iránt, tudod, mit kívánnék neki, Blobzang Rinpoche? Ugyan mit? Hogy ne nyerjen méltó újjászületést. Szülessen újjárühes patkányként, piszkos féregként, dögmadárként. De nem kívánhatok ilyet, mert szerzetes vagyok. Én viszont nem vagyok az, mondtam. John Donne gyorsan felállt és a kezét nyújtotta felém. Ez már a te dolgod, Rinpoche. Sietnem kell, mert le kell zárnunk Gakpagyét. De azért, ha patkányt látok, ezután mélyen a szemébe nézek. Hát hagyom rémült tekintetét látom majd rám szegeződni. Az istenek legyenek veled, Blobzang Rinpoche. Még azon a délutánon lesétáltam a közeli kolostorba, és mély beszélgetésbe merültem a kolostor kertjében emelt démon falon trónoló, lófejű Tangrin istennel. Füstölőt is gyújtottam előtte és vajmécsest is. Arra kértem, járjon közbe Sinjénél, az alvilág uránál, hogy egy bizonyos valaki ne nyerhessen jó újjászületést. Legyen belőle patkány, féreg vagy dökkesejű, és egyáltalán nem szégyeltem, hogy ezt kértem tőle. Mr. Wartonnal délután találkoztam egy jó nevű teázóban a város közepén. A teázó többszintes volt, mi a legfelső szintjén foglaltunk helyet a kályha mellett. Hidegre fordult az idő, jól esett a melege. Egész nap a városban járkáltam, mondta Wharton, miután leültünk előre lefoglalt asztalunkhoz. Szerencsére reggel eszembe jutott a helyfoglalás, ami nem is volt hiába való, tekintettel a városban bóklászó turisták nagy számára. Sikerült már megbarátkozni a Nepállal? Kérdeztem. Ma nyugodt nap van, nem hallottam lövöldözést. Wharton sóhajtott és széttárta a karját. Azt hiszem, hogy soha nem is fogok. Bár azt mondják, Nepál semmi Indiához képest. Be kell látnom, hogy ez nem az én világom, ezért nem is vagyok kíváncsi a világ Amerikán kívüli részére. Tartson érte bunkó amerikainak, ilyen vagyok és kész. De a teáját csak megissza. Wharton felemelte a csészéjét, és felém mutatta. Látja ezt? A csészét kérdeztem. Látom. Az oldalát is látja, azt is. Ezt a csíkot is látja. Tudja, mi ez? Annak a valakinek a száj lenyomata, aki előtte mi volt belőle. Na látja, ez nálunk nem fordulhat elő. Sóhajtottam, és beláttam, hogy kár minden szóért, keletet nem Wartonnak teremtették. Sőt semmi más sem, amit nem amerikai. Ez azonban nem akadályozott meg benne, hogy köszönetet ne mondjak azért, amit értem tett. Mert Ngakpában Keith Wharton igazi bátor emberként viselkedett. Amikor még a nagy leleplezés előtt elmondtam neki, miről van szó, és hogy Jamco azonos Tommy Wonggal, gondolkodás nélkül vállalta a veszélyt, hogy kideríthessük az igazságot. Ugyan már, hárította el Wharton a dicséretet, elvégre ez a dolgom. Mármint micsoda, érdeklődtem, hogy tisztázlak bizonyos dolgokat. Kifejtené ezt bővebben is? Wharton előrehajolt. Mondja meg, de őszintén nem is sejtette, hogy nyomozó vagyok. Zsaru, hökkentem meg. Dehogy is, tiltakozott Wharton. Mondjuk úgy, hogy magánzsaru. Gyilkossági, gazdasági, ember. Na, figyeljen csak ide, neveket természetesen nem mondhatok, bármennyire kíváncsi is rájuk. Nem biztos, hogy kíváncsi vagyok, tiltakoztam. Annál jobb. Szóval az a helyzet, hogy amikor egy bizonyos társaság úgy döntött, hogy megszerzi magának Tesla találmányát, megalapította a Mentsük meg a kolostorokat. Alapítványt. S hogy valóban alapítványnak lássék, felhívást tett közzé, hogy bárkit szívesen látnak az alapítvány támogatói között, aki érdeklődik a lámakolostorok világa iránt. Nem, mintha szükségük lett volna pénzre, ó, nem, csupán az ilyesféle jószolgálat alapítványok esetében az a szokás, hogy támogatókat keresnek szerte a nagyvilágban. Nos, egyáltalán meg nem nevezendő személynek megtetszett a céljuk, és elhatározta, hogy jelentős összeggel részt vesz a kolostorok újjáépítésében.